Következő íge, amit szeretnék mutatni nektek. 1 Királyok 19:1-18.
És Akáb elbeszéli Jézabelnek mindazokat, amelyeket Illé cselekedett, és a többek között, hogy hogyan ölte meg mind a prófétákat fegyverrel. És követett küldött Jézabel Illéshez, mondván, ezt cselekedjék velem az Istenek, és úgy segíjenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak életekkel mind egyik. Amint mikor megértett, fölkelvén elment, vigyázván az ő életére. És méne Beelzsabába, amely Júdában volt, és ott hagyja az ő szolgáját. Ő pedig elméne a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leül egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg, és mondta: elég most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. És lefeküvék és elúvék fenyő alatt. És ímé angyal illeti őt, és mondta néki: kelj föl, egyél. És mikor körülnézett, ímé fejénél volt egy szén között sült pogácsa, és egy pohár víz. Evék, ivék, ismét lefeküvék. És az Úr angyala előtt eljött másodszor is, és megilleti őt, és mondta: kelj föl, egyél, mert erőd felett való utad van. És ő felkelt, és evett, és ivott, és méne annak az ételnek erejével 40 nap, 40 éjjel, egészen az Isten hegyéig, a Hórebig. És bement ott egy barlangba, és ott hált. És ímélőn az Úrnak beszéde őhozzá, és mondané ki: mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig mondta: nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet, az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. És mondta: jöjj ki, állj meg ezen a hegyen, az Úr előtt, és ímé ott az Úr volt elmenendő, és az Úr előtt megy vala nagy erős szél, amely a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem, és a tűz után egy halk, szelíd hang hallatszott. És mikor Illés ezt hallotta, befedi az ő orcáját palástjával, és kimenvén megállt a barlang ajtajában, és íme szózat lőn ő hozzá, amely ezt mondja: mit csinálsz itt, Illés? És ő felelt: nagy búsolása van az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, a te prófétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. És mondta az Úr néki: menj el, térj vissza a te utadon a pusztán át Damaszkuszba, és mikor oda jutsz, kenjed királyá Hazaelt Szíriában. Jéhút, a nimsi fiát, kenjed királyá Izraelben, és Elizeust, az Abel-Mehola-beli Sáfát fiát pedig kenjed prófétává a te helyedbe. És nézzen, hogy aki megmenekedik Hazaél fegyverétől, azt Jéhú öli meg. És aki megmenekül Jéhú fegyverétől, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, amely meg nem csókolta azt.
Egész eddig ugye beszéltem arról, hogy Isten jelenlétében élni, azokat megtenni, amit ő mond, és ott lenni, ahol ő akarja, és akkor jön a gondviselés. Most szeretnék arról beszélni, hogy mi történik akkor, amikor az ember nagyon-nagyon mélyre kerül, és hogy lehet onnan följönni abból a mélységből. Először is szeretném nektek elmondani, mivel ismeritek a történetet, ezért nem olvastuk fel most a 18-as fejezetet, amiről ugye egyértelműen tudjuk, hogy a Kerib-pataktól, aztán mikor az kiszáradt, akkor ugye elment Illés, ha jól tudom, ugye Sáreptába, és ott egy özvegyasszony gondoskodott róla, és akkor még ott is azért egy kisgyereket, az ugye az asszonynak a kisgyerekét föltámasztotta a halálból, tehát azért még ott is volt egy fantasztikus természetfeletti esemény, amit szintén ne keressetek a YouTube-on, mert nem fogjátok megtalálni. És ezután Isten szólt Illésnek, hogy most menjél vissza. És most találkozód van Akhábbal. És akkor, mikor összehívta, a Baál papjait, és ott ugye a Baál papjai ott ütötték, vágták magukat, és akkor nem történt semmi. Utána olvasuk írásra, hogy fölépítette az oltárt, helyreállította, vizet öntött rá, nem is egyszer, többször is. És amikor elkezd imádkozni, akkor azt mondja, hogy Uram, tudja meg ez az egész nép, hogy a mai napon mindezeket a te parancsolatodra hajtottam végre. Tehát látod, itt is mi derül ki? Nem a kamu hite volt Illésnek, hogy hitáltal megvalom, hogy nem vagyok a pokolba, meg mit tudom én, hogy a viccben van. Tehát nem ez volt. Nem az volt, hogy volt neki volt egy vágya, kívánsága, végre meg akarom már mutatni ennek a Baál papjainak, hogy milyen tévejgő emberek, és na majd én megmutatom, hogy mekkora kenetem van. Most már 3,5 évig voltam Isten jelenlétében, tüdőig tele imádkoztam magam, tele szívtam magam Szent Szellemmel, még egy halottat is föltámasztottam, a lisztet meg az olajat is megszaporítottam, na most hazamegyek, azt megmutatom ennek a koszos bagázsnak, hogy hol lakik az Isten. Nem, hanem mit mond Illés? Uram, tudja meg az egész nép, hogy mindezeket a dolgokat a te parancsolatodra tettem meg. Isten parancsolatára tette meg. Isten parancsolatára ment vissza. Isten parancsolatára hívta össze a Baálnak a papjait. Isten parancsolatára jött le a tűz. Isten parancsolatára imádkozta, hogy szólt Akábnak, hogy gyorsan menjél haza, mert eső lesz. Ez mind-mind Isten parancsolatára volt. Tehát ebből semmit nem Illés, nem az ő szervező ereje nyilvánult meg. Érted? Nem volt ilyen tanfolyamon, ahol ezt tanítják, hogy kell egy összejövetelt, mert tudom, hogy ez van olyan, ahol tanítják, hogy mit tudom, hogy kell valamit megszervezni. Vannak ilyen rendezői irodák is, tudjátok, hogy megszerveznek egy egész koncertet, ahol 10-20-100 ezreket mozgatnak, mármint emberek, tehát 10-20 ezer embert mozgatnak, stb. Kibérelnek, kiadnak, megszervezik, meghívják, stb. Illésnek nem vett részt ilyen tanfolyamon, nem írt ebből szakdolgozatot, nem voltak ilyen képességei, nem szólt, nem az MTI nem jelentette, hogy itt van Illés, ma eső lesz, meg Baál papjaival párbaj lesz, semmilyen nem volt. Az egészet Isten szerkesztette meg, és Illés csak engedelmeskedett. És ekkor, ezek után azt gondolná az ember, hogy Akháb hazamegy, és oda megy Jézabelhez, és azt mondja neki, ide figyelj, asszony, ma nagy dolgokat éltünk át, vagy megtérsz, vagy úgy levágom a nyakadat, öcsém, hogy a fejed nem marad a füleden, vagy a füled nem marad a fejeden, hanem azt olvassuk, hogy ugye elbeszélte ezeket a dolgokat, hát képzeld el, ez történt, stb. És Jézabel egy követen keresztül megüzente Illésnek, hogy te is így fogsz járni. Most képzeljétek el ezt a szituációt, hogy mitől került Illés mélyre. Attól került mélyre Illés, hogy előző nap volt egy fantasztikus eseménysorozat. Hát, ha ilyet én átélnék, figyelj, könyvet írnék belőle, és kiadnám, és fölteném a YouTube-ra minden, érted? Fantasztikus események voltak. Illés úgy ment aludni, szerintem nem is tudott aludni egész este. Szerintem bensejébe diadal ének volt, hogy fantasztikus. Az ember azt gondolná ilyenkor, hogy végre Akháb is észhez tért, Jézabel feje nem marad a testén, vagy megtér, vagy valaminek történnie kell. Erre másnap jön, és megüzeni egy valakin keresztül, te is így fogsz járni. Abban a pillanatban, Illésben minden összetört. Minden. Bele tudjátok érezni magatokat? Értelmetlen az egész. Akkor, ami tegnap volt, annak semmi értelme nem volt. Minden folytatódik úgy, ahogy van. Ráadásul engem is megfenyegettek, és azért Illés tisztában volt vele, hogy Jézabel nem csak egy egyszerű asszony volt, hát figyeljetek, a Nábótot el tudta intézni később, ugye ezt olvassuk, És a szőlőt el tudta tőle venni, és úgy, hogy egy egész városban egy fia ember nem volt, aki föllázott volna, és fölszólalt volna, hogy hát azért álljon meg a menet, ez már mindennek a teteje. Tehát Illés pontosan tisztában volt azzal, hogy ki ez a nő. És tisztában volt azzal, hogy akkor ezek szerint Akháb még ezen események után sem fog engem megvédeni, mivel hogy ő maga se tért észhez, még ezután sem, hogy ilyen fantasztikus dolgok történtek. És ekkor Illés hihetetlen mélységbe került lelkileg. Elképesztő mélységbe került. Egyszerűen nem csak az életét, szerintem ez is benne volt, de én azt hiszem, és én mostanában, ahogy újra elmélkedtem ezen a történeten, mostanában értettem meg, hogy nem, itt Illés nem az életét féltette elsősorban. Hát látott ő már karon varjút, és azt is megúszta, tehát nem. Tudjátok, mivel küszködött Illés? Értelmetlen volt a szolgálatom. Értelmetlen volt az egész eddigi életem. Értelmetlen volt a Krisztus követés, amiben eddig éltem. Értelmetlen volt, amit csináltam. Értelmetlen, hogy járok vagy ide, vagy élem az életemet, olvasom a Bibliát, keresem az Urat. Értelmetlen, mert a gyerekem még mindig nem tért meg. Értelmetlen, mert még mindig ebbe és ebbe a lakásba élek, vagy még csak ilyen autón van, vagy még csak mit tudom én, mi nincs, mi van, ez nincs, ez van. Értelmetlen, mert egyszerűen senki nem érti, hogy mi ez az egész, amiben vagyunk, a kereszténység többség valami teljesen mást követ. Értelmetlen ez az egész, mert a józan ész ma hiányzik az emberekből, és az ember, és akkor érzi, értelmetlen, hogy végzem a munkámat, mert nem érzek semmi előre lépést. Néha van egy-egy jó bizonyság, de utána minden visszaáll az eredetibe, és hihetetlen mélységek jönnek elő, és akkor értelmetlen az egész, és az ember lelke rettenetes mélységbe tud belekerülni. És úgy érzi az ember lelke, hangsúlyozom, a lelke, nem a szelleme, hanem a lelke, mert a szellem kész, a szellem mindenkor kész. Az ember lelke, igen, az ember lelke sokszor belezuhan ebbe a mélységbe, és értelmetlennek látja ezt az egészet. És akkor Illés fölkelt, és elindult, és meg akart leült egy helyen, egy tölgyfánál, vagy mit tudom, milyen fánál, és ott meg akart halni. És az ember el tud jutni az ember olyan mélységes, mély állapotba, amikor úgy érzi, hogy Istenem, de jó lenne meghalni. De jó lenne, vége lenne ennek az egésznek, és mennénk a mennybe, de jó lenne. De az Úr nem azt akarja, hogy te így menjél el. És Istenhez imádkozott Illés, de ezt az imát Isten nem így hallgatta meg. És itt elindul egy pont az embernek az életében, és tudod, én nagyon sokáig, éveken át Illésről azt gondoltam, hogy milyen gyáva volt ez az Illés. Hát, miért nem üzent vissza Jézabelnek? Hát ne magyarázzál már. Hát úgy jársz, mint azok ott tegnap, majd mindjárt megtudod. De Illés nem mert ilyet üzenni. És tudod, miért nem mert ilyet üzenni? Mert mit mondtunk az előbb, hogy Uram, tudja meg az egész nép, hogy mindezt a te akaratodból cselekedtem meg. Tehát Illés akkor mert volna visszaüzenni ilyet Jézabelnek, hogyha az Isten ihlette volna arra, hogy mondja meg a követnek, hogy azt üzenem Jézabelnek, hogy van még 10 perced, és utána véged lesz, mert a kutyák fognak megenni, vagy mit tudom én, mi lesz veled. És talán lehet, hogy nem is kellett volna Illésnek onnan elmenekülni, nem lehet, hogy ott kellett volna maradnia, és imádkoznia kellett volna, várnia kellett volna. Én nem tudom, de azt bevallom nektek, hogy éveken át nagyon erről a szakaszról nagyon rossz véleményem volt, és úgy gondoltam, hogy Illés egy nagyon nagy kudarc volt, ez, amit ő átélt. És megmondom nektek őszintén, hogy most ezt már, még nem forrott ki bennem teljesen, de ezt már egy picit másképp gondolom. Ezt én ma úgy gondolom, hogy Illésnek annyira összetört a lelke, amennyire a mi lelkünk is időnként össze szokott törni. És figyeljetek ide, legyetek józanok! A Jakab levélben azt olvassuk, hogy Illés hozzánk hasonló ember volt. És amikor ezt olvasod, hogy Illés hozzánk hasonló ember volt, akkor emlékezzél meg arra, hogy amikor te összetörsz, amikor te a mélységben vagy, és szomorú vagy, Illés is volt ebbe a helyzetbe. Illés is volt ebbe a helyzetbe. És nem azt mondom, hogy idealizáld meg magadnak, hát igen, itt akarok meghalni én is a panellakásomban. Illés is a tölgyfa alatt akart meghalni, neki szegénynek még egy panellakása sem volt, nekem legalább van. Igaz, hogy csak egy albérlet, de mindegy. Meg igaz, hogy Budapesten vagyok, és már elegem van, de mindegy. Uram, meg akarok halni, mint Illés. Hát nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy mérlegeld a dolgokat. Mérlegeld az életedet, és emlékezzél meg arra, hogy Illés hozzád hasonló ember volt. És te is Illéshez hasonló ember vagy. Érted? És ahogy ő a legmagasabb pontokon volt, csúcsokon, és nagyon nagy átélések voltak az életében, és össze tudott törni, a te lelked is össze tud törni. De ahogy a te lelked össze tudott törni, és a te lelked, ahogy Illés lelke helyre tudott állni, a te lelked is helyre tud állni. A te lelked is helyre tud állni. És hogyha így nézed a dolgokat, akkor látod azt, hogy a Biblia rólad szól. A Szentírásban az igéket, amiket olvasol, azok rólad szólnak. Tudod, Isten, hadd mondjam el neked, hogy nem egy tömeget hívott el Isten. Igen, tömegek, nagyon jó dolog, ha tömegek követik Istent. A mennyben nagyon sokan leszünk. Nem csak te leszel a mennyben, én is ott leszek. Meg más is ott lesz. Nagyon sokan leszünk a mennyben. De Isten nem tömegeket hív el, hanem egyéneket hív el. És Isten téged hív el. Isten engem hív el. Nem ugyanazokra a feladatokra, de valamire elhív. És amikor olvasod az igét, olvasod a Bibliát, akkor a Bibliában lévő igék személyessé tudnak válni a számodra. Amikor olvasod Illés történetét, akkor Illés története személyessé tud válni a számodra. Az összetört lelkedet, az Illés összetört lelkét felismered a te összetört lelkedben. És a te helyreállított lelkedet fel tudod ismerni Illés helyreállított lelkében. És a te mennyei élményeidet, az Istennel való élményeidet fel tudod ismerni az ő Istennel való élményeiben. Lehet, hogy nem ugyanazok. Nem jön le tűz a panellakásodba, és nem ég le a függönyöd, vagy mit tudom én. De ott van Isten jelenléte, a kis picike kis szobácskádba, a picike kis bibliáddal a kezedben, ahogy ott ülsz, a picike kis kávéd ott van előtted, vagy a picike kis laptopod, és ott van Isten jelenléte. És tudod, hogy ahogy Illésnél lejött a tűz, neked is lejön a tűz. Mert ahogy Isten Illést is szerette, téged nem szeret kevésbé, mint Illést, érted? Így nézd, ebből a kontextusból, ebből a helyzetből, ebből a mennyei nézőpontból nézd a dolgokat. És akkor szeretném még neked elmondani, hogy igen, nehéz sokszor a lelkünket fölemelni a mennybe, a mennyei valóságba. Ezt én is tudom. Illésnek 40 napig tartott. Lefeküdt, aludt. Ezt az életérzést én nagyon jól ismerem. Voltak pillanatok az én életemben is, mikor lefeküdtem és aludtam. Csak nem a tölgyfa alatt, hanem egy nagyon jó, puha ágyba. Vagy filmsorozatot néztem. Nándi tudja, melyik kedvenc sorozatomat. Igen. Igen. Dicsőség az Úrnak. És 40 napig tart ilyenkor, hogy az ember lelke fölemelkedjen. De van valami, ami segít ebbe a fölemelkedésbe. A pogácsa. És a víz. A pogácsa és a víz. Az ige és a Szent Szellem. Olvasd akkor is a Bibliát, amikor nem vagy jól. Ezt tapasztalatból mondom, komolyan mondom. Olvasd akkor is a Bibliát, amikor nem vagy jól. Mert ez a Illésnél ezt a pogácsa evés jelképezte. Ő nem volt túl jól, de valamit azért enni kellett. És azt mondta neki az angyal, hogy erőt felett való utad lesz. És ez nem csak a 40 napos menetelésre gondolt, mert egyébként olvastam egy kommentárban valahol, hogy elvileg azt rövidebb idő alatt is meg lehetett volna tenni azt az utat. Itt nem csak erről volt szó, hanem Illés annyira össze volt szakadva, érted? Annyira lepukkant egy pillanat alatt, amikor Jézabel üzenetét átadták neki. Képzeld el, mekkora erő lehetett ebben az üzenetben. Csak egy mondat volt, hogy te is így fogsz járni. Képzeld el, mekkora erő lehetett ebben az üzenetben. Hogy egy pillanat alatt az az ember, aki előtte a mennyei valóságban volt, összeszakadt és teljesen le volt pukkanva egy pillanat alatt. És az ember ebben a világban egy pillanat alatt le tud zuhanni. Jön egy hír, egy esemény, vagy valami nem úgy jön össze, hogy szeretnéd. Vagy egyik reggel fölkelsz, és teljesen megmagyarázhatatlan módon. Előtte még jól voltál, és a következő pillanatban azt érzed, hogy értelmetlen ez az egész, és úgy érzed, mintha a pokolban lennél, és egy sötét, ködös burok venne körül. És ekkor nincs más, mint az ige és a Szent Szellem. És ekkor nem úgy jön a Szent Szellem, hogy hirtelen a tűz jön. Nem, a bensődben kezd munkálkodni az Úr először. A bensődben. Hogy Illés ette a pogácsát, és itta a vizet, és ez egy természetfeletti dolog volt, higgyétek el. Ez erőt adott neki, hogy a 40 napi utat megtegye. Ez valamit munkált az ő bensejében, ugyanúgy, ahogy lehet, hogy na, sokszor nem vagyunk jól, de olvasod a Bibliát, és ez belül munkál benned valamit. Az ige mindig hat rád, amikor olvasod. Mindig munkál benned az ige valamit. És a szellem benned mindig végez valamit, mindig az a kis folyócska mindig csörgedez a te bensődbe. Ezt nem mindig érezzük. Van, amikor hit által kell ezt elfogadni, hogy igenis ez valóság az életemben, mert tudom, hogy újjászülettem, tudom, hogy találkoztam Istennel, tudom, hogy ő bennem él, és én benne élek. És ekkor ezután azt olvassuk, hogy fölment az Isten hegyére, 40 nap után, és van, amikor egy folyamat, egy nagyon mély összetöretés után, amikor az ember lelke egy mély válságban van, egy nehézségben van, egy folyamat, amíg helyreáll, de nem tudsz helyreállni, ha el se indulsz, hidd el, és szeretném neked mondani, nem tudom kinek, neked, valakinek mondani, hogy attól nem fog a lelked helyreállni, hogy ott vagy a mélységben, sajnálod magad, és sajnáltatod magad, hogy milyen mély állapotban vagy. Szeretném neked elmondani, Illés is volt ebbe az állapotba, hasonlítsd hozzá magadat, és rögtön látni fogod, hogy ő mit tett. Elindult az Isten hegye felé. Elindult az Isten hegye felé. Tehát, hogyha te egy ilyen mélységes, mély állapotban vagy, nagy mélységből kiáltok hozzád, Uram, olyan nagyon mélyről, 30 méterről, nagyon mélyről kiáltok fel hozzád, és nagyon sajnálom magam, hogy ilyen helyzetben vagyok, és soha senki nem ért meg engem, mert soha senki nem volt még ilyen helyzetben, mint amilyenben én vagyok, és ebből én már soha nem is fogok kijönni, mindig is itt maradok, és mindig itt leszek egész életemben, és ezt még a pásztorom, a lelki pásztorom se érti meg, még ő se fogja megérteni. Szeretném neked elmondani, hogy nem is kell, hogy ő megértse, mert az Istennek kell megértenie azt a helyzetet, amiben benne vagy, és Isten pontosan érti azt a helyzetet, akkor értette már, amikor te még benne se voltál. Hallod? Akkor értette már Isten. És erre a válasz nem az, hogy kezd el sajnálni magad, és akkor ilyen össznépi sajnálás, szegény palika, milyen nehéz helyzetben, és akkor sajnáljuk őt háromra. 1, 2, 3, és akkor mindenki mondja, szegény palika. Hanem az a válasz erre Istennek, hogy indulj el az Isten hegye felé. Kezd a lelkedet fölemelni. Nehéz a lelked, igen, mert tele van pakolva mindenféle dologgal, önsajnálattal és egyéb ilyen dolgokkal. De kezd a lelkedet fölemelni. Emeld fel a lelkedet, hogy Dávid mondja, meg ahogy a misén is mondják, felemeljük a lelkünket, felemeltük a lelkünket, vagy mit tudom én. Emeld fel a lelkedet, indulj el az Isten hegyére, kezd el keresni az Urat. Kezd el keresni az Urat, mert másképp ebből nem fogsz kijönni. Értsd meg! És ezután szólt az Úr Illésnek. Mit csinálsz itt, Illés? Ez az, amikor az ember kezd belépni Isten jelenlétébe, és úgy kezdi picit a kérdéseit úgy föltenni. Mit csináltam én eddig, te jó ég? És akkor még egyszer szól neki. Mit csinálsz itt? És akkor mondja, hogy állj ki, és el fog jönni az Úr, és majd ő beszélni fog veled. És nem az Úr jött még, hanem az Úr előtt, ugye, szél, földrengés, tűz, és egyikben sem volt az Úr. És hadd mondjam itt el nektek, hogy nagyon sokszor vannak karizmatikus élmények, és elhiszed nekem, hogy van olyan, hogy a karizmatikus élményben nincs benne az Úr. Az Úrtól van, ne érts félre. Én most olyan élményekről beszélek, amik az Úrtól vannak. De sokszor, amikor Isten ad egy élményt, akkor nem maga az élmény az Isten. Érted? Tehát nem az élmény az Isten. Tehát nem az élmény az Isten. Hanem valamikor az élmény csak inspirál, visz Isten felé. És valamikor az élményen túl van az Isten. A halk és szelíd hang. A halk és szelíd hang. És tudjátok, figyeljetek ide, én azt hiszem, hogy ennek a korszaknak az egyik fontos üzenete, amit meg kell értenünk, hogy Isten nem mindig azt jelenti ki, amit hallani akarunk, ha kijelenti, nem úgy cselekszi meg, ahogy mi elgondoljuk. Folytassam tovább. Amikor azt mondja Elizeus, azt mondja annak a három királynak, azt hiszem, hogy ássatok itt és itt egy medret, mert víz fog fakadni, és az teljesen lehetetlen helyzet volt. Szóval el nem lehetett képzelni, hogy ott hogy fog víz fakadni. A pusztaság, a sivatag, a víz nélküli hely kellős közepén. És nagyon sokszor ez van a mi életünkben is, hogy Isten, ahogy megszólal, az egy halk és szelíd hang. És ezt a hangot neked föl kell ismerned. És ezt a hangot fölismerni csak úgy tudod, ha vársz. Ha vársz. Klaudia elmondta múlt héten, hogy egy helyzetben várt Istenre. Egy órát, két órát, három órát, mire megszólalt Isten, hogy ne félj, csak higgy. Egy nagyon egyszerű mondat, 600-szor olvastuk már a Bibliába, igen, ám csak amikor Isten mondja ugyanezt a mondatot, az egészen más. És azt kell megvárni, tudod, egy nagyon gyakorlati példát elmondok neked. Egy adott helyzetben azt kell megvárnod, amikor Isten jelent ki neked valamit. Nem azt, amikor te olvasol ki valamit magadnak, ami a szíved vágya a Bibliából, hanem amikor Isten jelent ki neked valamit. És tudod, miért olyan hosszú idő sokszor a várakozás? Mert a várakozás alatt lepleződik le sokszor saját magunk előtt is, hogy mi van a szívünkbe. Sokszor a várakozás alatt letisztul, lecsendesedik az embernek a szíve. Sundar Singh, aki napi 2-3 órát imádkozott naponta, és azt mondta egyszer az egyik gyülekezetnek, hogy menjetek Isten jelenlétébe, menjetek a csendbe, és várjatok. Ma reggel néztem egy filmet Gandhiról, és tudom, hogy a Sundar Singh találkozott a Gandhival egyébként, ebben a filmben ez nem volt benne, és hogy néztem, hát Gandhinak az élete, nagyon egy nagyszerű ember volt, de ő a külső, ő attól várta Indiának a felvirágzását, hogy majd a külső világban valami történik, majd mindenki hirtelen megbékél, leteszik a fegyvereket, függetlenség lesz, független India, iszlámok meg a hinduk szeretni fogják egymást, hát ez mai napig nem történt meg. És tényleg Jézus mondja, hogy az én országom nem e világból való. És nem véletlen ez, hogy az ember sokszor, mikor az embernek várakoznia kell, akkor le kell nyugodnia a szívének, mert nagyon sokszor a szívünk vágyik olyan kívánságokra, olyan dolgokra, sőt, elmondom neked, a szívünk olyan felismerésekre vágyik, ami ehhez a külső világhoz köt minket. Érted? Tehát nagyon sokszor azt akarjuk, hogy a felismeréseink is azért szülessenek meg, hogy ebben a külső világban bölcsen tudjuk élni az életünket. Érted ezt a hangsúly eltolódást? És ez önmagában nem rossz dolog, mert bölcsen kell élnünk ebben a világban. És bölcsen kell élnünk a pénzügyeinkben, minden területen. De a felismerések önmagában, ha csak ezért vannak, akkor hadd tegyem fel a kérdést, akkor mi van az örökké valóságban, hallod? Akkor mi van az örökkévalósággal? Hiszen nem örökkévaló a mi elhívásunk? Hiszen a mi felismeréseink és mindaz, amit akarunk hallani Istentől, nem az a lényege, hogy az örökkévalósággal kössön össze bennünket? Érted a kérdésemet, hogy hova akarok eljutni? Érted, amit akarok mondani? Nem elég a bölcsesség csupán a földi élet, ő élet szempontjából. Ma a világ tele van ilyen bölcsességek, és vannak a világban olyan nagyon komoly emberek, akik rendkívül jó, hiteles, sőt, szentírás közeli, biblia közeli tanácsokat tudnak adni, hogy a Földön hogy éljél, hogy a külső körülmények ellenére is konszolidált legyen az életed, házasságod, gyerekeid, családod, autód, akármid, kutyád, mit tudom én, mid. De hadd tegyem fel a kérdést, de mi van utána? Mi van az örökké valóságban, hallod? Mi van az örökké valósággal? És amikor Illés bekerült Isten jelenlétébe, tudjátok, hogy mit csinált vele, amikor Illés bekerült Isten jelenlétébe? Tudjátok, hogy mit csinált vele Isten? Megkérdezte tőle, hogy mit csinálsz. Akkor Illés elmondta neki, nagy búsulásom van, mindenki elhagyott téged, leromboltak. Tehát miről beszélt Illés? A külső körülményekről beszélt Illés. A külső körülményekről, amik igazak voltak, az aktuális állapot tényleg az volt. És miről szólt Isten válasza? Nem a külső körülményekről. Nem azt mondta Isten Illésnek, hogy menj vissza, öld le még a további fennmaradék Baál papot, Jézabel nyakát vág le, Akhábnak adják két büdös nagy pofont, meg egy saller, tudjátok, ahogy Orbán Viktor is szokta mondani, hogy voltunk az Európa Parlamentben, mindenkinek adtunk egy sallert. Tehát nem azt mondta Isten, menjél vissza, mindenkinek egy jó nagy sallert nyomjál le, és akkor mindenki észhez tér, helyreállítják az oltáromat, megtérnek, és Izrael felvirágzik. Nem, ha mi a földi módon gondolkodunk, nem egy ilyen választ várnánk. És hányszor volt ez Jézussal? Istenem, tanítványok föltettek neki egy kérdést, és Jézusnak a válasza túlmutatott az ő kérdéseiken. Mert Isten válasza mindig túlmutat a te problémádon. Isten válasza mindig túlmutat azon a helyzeten, amiben benne vagy. Mert Isten számára, most bármennyire is megbotránkozol, amit mondok, nem az a helyzet a fontos, amiben benne vagyunk. Nem az a helyzet a fontos, ezt nagyon nehezen tudjuk elfogadni. Ez nekem is egy súlyos küzdelem, ezt beismerem. Egy súlyos harc, egy állandó napi harc, hogy Isten számára nem az a helyzet a fontos, amiben benne vagyok. Na, ezt tényleg ezerszer meg kell vallanom, mire el tudom fogadni. Nem ez a helyzet a fontos Istennek, hanem az a helyzet a fontos a számára, amit ő, vagyis ahogy ő akar látni minket, vagyis ahogy ő lát bennünket az örökké valóság szempontjából, hogy mivé leszünk, hogy befutjuk-e azt a pályát, betöltjük-e azt az isteni tervet, amit ő nem egészbe ad ide nekünk, hanem részenként bont ki a számunkra, ahogy itt élünk a földön. Sőt, ennek a ütvtervnek a nagy része nem is ide szól. Nem is ide szól. Hanem igazából a mennybe. És azt mondta Isten Illésnek, hogy menj vissza Damaszkuszba, és kend föl Hazáját, aztán kend föl Jéhut, kend föl Elizeust. Mi történt, mit látunk itt? Isten itt már egy következő korszakról beszélt Illésnek. Illés elmondta Istennek, hogy ez a jelenlegi korszak nagyon szörnyű, és Isten pedig elmondta Illésnek, hogy a következő korszakban fölkenetések lesznek. Hallod? És most szeretnék neked valamit mondani. Értsd meg, hogy a prédikációk, amik hétről hétre hallasz, ez a lényege a prédikációnak. Amikor benne vagy egy jelenlegi nehéz korszakban, tudd meg, hogy Istennek a válasza soha nem az lesz, hogy igen, ez egy tényleg egy nehéz korszak, igen, nem lesz mit enned, igen, levágják a füledet, de majd csak túléled, igen, kiszúrják a szemedet, de majd csak túl, igen, elveszik a földedet, a házadat, majd csak túléled, majd csak lesz valahogy. Ki akar hallani ilyen prédikációt? Ide figyelj, amikor én egy nehéz korszakban vagyok, akkor én a következő korszakról akarok hallani, a dicsőséges korszakról akarok hallani, hiszen Isten dicsőséges korszakra hívott el minket. Isten nem erre a korszakra hívott el, amiben benne vagyunk. Ebbe csak benne vagyunk, hallod? Ebbe csak benne vagyunk. De én arról a valóságról akarok hétről hétre prédikációt hallani, amire Isten elhívott. És akkor is erről akarok hallani ezt a földön, soha nem fogom meglátni. És tudod miért? Azért, barátom, mert amikor erről hallok, akkor hirtelen kikerülök önmagamból. Hirtelen a lelkem újongani kezd. Hirtelen a bensőmben felbuzog valami. Hirtelen érzem, hogy Isten jelenlétében vagyok. És ez bizonyság a számomra, hogy ezért igaz ez. Ezért igaz. Ha itt a Lali a halottak föltámadásáról beszélne 3 éven keresztül, és a 3 év alatt nem föltámadások történnek, hanem a gyülekezet felfele meghalna, vagy mit tudom, mi történne, akkor is erről kell beszélni, hogyha a Szent Szellem azt mondja, hogy erről kell beszélni, és azért kell erről beszélni, mert mindig az az üzenet visz be Isten jelenlétébe, amit aktuálisan a Szent Szellem jelent ki. Érted? Tehát ha ideál egy prédikátor, és te nagyon nehéz helyzetben vagy, és szeretnél valamit hallani, hogy fizetem ki holnap a számláimat, és a prédikátort csak arra keni fel az Isten, hogy ennyit mondjon. Vasárnap, hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat az Úr Jézus nevében, akkor erre fog kiáradni a Szent Szellem, és bármennyire is ez nem az, amiről te hallani szeretnél, de ha ez az üzenet visz be Isten jelenlétébe, akkor ebbe az irányba kell menni. Ezért soha ne kérd a prédikátort, hogy jöjjön le a te szintedre. Soha nem kérem a prédikátort, hogy jöjjön le az én szintemre, hanem azért hallgatok fölkent prédikációkat, hogy az felhúzzon arra a szintre, ahol ő van. Érted? Mert Illés szelleme nem lenyom, hanem felhúz. Hallod, amit mondok? Illés szelleme nem lenyom, hanem felhúz. Illés szelleme nem azt mondja, hogy maradj ebbe a korszakba, és viseld el, hogy Jézabel itt van, és tombol. Hanem Illés szelleme azt mondja, hogy nézd túl ezen. Nézd a következő korszakot. Nézd, látod a következő korszakot. Látod az Elizeust. Látod, aki beledobja a lisztet a kútba, és az egész városnak a vize meggyógyul. Látod az Elizeust, aki egy gazdasági válság kellős közepén megjósolja, hogy holnap 3%-os lesz az infláció, a részvények felugranak, a boltok tele lesznek áruval, és holnap mindenkinek 10-szeresére emelik a fizetését. Látod ezt az Elizeust? Látod ezt az Elizeust, aki látja, hogy hol tör ki a háború, és szól a miniszterelnöknek, hogy erősítsd meg a hadoszlopot a keleti határnál, mert be fognak törni. Látod ezt az Elizeust? És Elizeus még sehol nincsen. Illés még fönn van a hegyen. Össze van szaggatva a széltől, földrengéstől, tűztől. Lent a Szamáriába Jézabel tombol. Egész Izraelbe Jézabel tombol. És közben Isten miről beszél Illésnek? A következő korszakról. A következő korszakról. És figyelj ide, a jelenlegi korszakra nem a jelenlegi korszak a válasz. Érted? A jelenlegi korszakra, drága barátom, testvérem, nem a jelenlegi korszak a válasz. Tehát nem az a válasz, hogy elkezdem részletezni, elemezni, így elemzem, úgy elemzem, amúgy elemzem. Ez ezért vesztette el a választásokat, azért nem tudja, ezért ment csődbe az, azért nincsenek annyian, ezért nem támasztottunk fel halottat, azért nem működik. nem ez a válasz a jelenlegi korszakra, a következő korszak a válasz. És a következő korszakot mindig hol látod meg? Isten jelenlétében, Isten dicsőségében, Isten kijelentésében. Tehát ne érts, én nem arról beszélek, hogy behazudunk magunknak valamit, vizualizálunk magunk elé valamit, és minden nap elképzeljük, hogy ma is megyek és föltámasztok minden halottat, kiürítem a kórházakat. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy keresed Istent, és engeded, hogy Isten a lelkedet megdolgozza. És amikor Isten megdolgozza a lelkedet, akkor belépsz a mennyei valóságba, és a mennyei valóságba azt fogod érezni, hogy nincs jelentősége azoknak a külső nehézségeknek, amiben benne vagy. Nincs jelentősége, mert a mennyei valóság mást jelent ki. Figyelj ide, fáj a derekad, a mennyben nincs derékfájás. Vak vagyok, a mennyben nincs vakság. Nem tudod kifizetni a számládat, a mennyben nincs kifizetetlen számla, ezt elmondom neked. A mennyben nincsenek panellakások, dicsőség az Úrnak. A mennyben nincs Tesco, akciós Párizsivel. Érted? És ahhoz, hogy túléld a Tesco-t az akciós Párizsivel, be kell menned a mennybe. És a mennyei valóságot kell nézned. És hidd el, közben Isten gondoskodni fog rólad. Az akciós Párizsiről át tudjál váltani akciós májkrémre, vagy mit tudom én. Érted? Figyelj ide! És még egy pár mondat, és befejezem. Szeretnék egy-két dologról beszélni még röviden, egy 2-3 percet. Az egyik, amiről Claudia is beszélt a múlt héten, amit többször érintett a prédikációjában, kamuhit vagy igaz hit? Fel lehetne tenni így a kérdést, és ő is így tette fel egyébként. Kamuhit vagy igazi hit? Vagy képmutató hit, vagy igazi hit? Én szeretném neked elmondani azt, és ez is egy gyakorlati tapasztalat. Én nem vagyok Smith Wigglesworth, meg Watchmanni, Derek Prince, stb., de 2-3 bizonyság, 2-3 komoly bizonyság az én életemben is van. És egyébként a tiédében is van. Csak meg kéne róluk emlékezni. És ha megemlékezel róluk, akkor látni fogod azt, hogy a dolgok általában nem úgy működnek, hogy tuningolok magamba egy ilyen extra hitet. Hanem a dolgok legtöbbször mindig akkor működtek az én életemben is, amikor valóban Istent kerestem tiszta szívből, és Isten jelenlétében voltak. És minő érdekes, akkor könnyűvé váltak a dolgok. Persze, volt akkor is olyan, hogy kicsi hit volt a szívben, és nagy kételkedés volt a fejben, igen, de milyen érdekes, mikor újra visszamentem Isten jelenlétébe, és felemlítettem Istennek azt az adott dolgot, hogy mit tudom én, kutyámnak nincs mit ennie, vagy nem tudom, most csak úgy kitáltam valamit, milyen érdekes, hirtelen megint békességre jutottam. Még nem tudtam, hogy hogy fog megoldódni a helyzet, de egy megmagyarázhatatlan békességem támadt, és ebből tudtam mindig, hogy ez a helyzet valami fantasztikusan jól fog végződni. Aztán olyan is volt, hogy egy adott helyzetre volt igém. Nem olyan igém, amit én találtam ki, hanem olyan igém, amit akkor kaptam meg, amikor el tudtam engedni a dolgokat, és azt tudtam mondani Istennek, bárhogy is lesz, téged foglak követni. És tudjátok, a hitnek két aspektusa van. Megragadni és elengedni. És mi nagyon szeretünk megragadni, holott a megragadás után az elengedés következik. Azt mondod, ez nincs benne a Bibliában. Szerintem meg benne van a Bibliában, csak a Biblia összességében van benne. Tehát az összkép, ahogy nézed, tanulmányozod a hit embereinek a történetét, akkor látod az összképet, ami kiadja ezt a mondatot, hogy megragadni és elengedni. És Ábrahámnak is tudnia kellett elengedni. Például Izsákot el kellett engedni, aztán visszakapta, ugye? Tudjuk. Az elengedésbe nagyon sokszor azért nem kapunk igét Istentől egy adott helyzetben, mert megragadni akarunk. Megragadom hitáltal, és addig ragadom, amíg tényleg találok egy olyan igét, ami alátámasztja azt, amit én meg akarok ragadni. Ezért ne csinálj semmit, csak maradj Isten jelenlétében. Olvasd a Bibliát, imádkozz nyelveken, A nyelveken való imádkozás egyébként egy nagyon jó eszköz erre, egy nagyon jó gyógyszer, ugyanis én nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy amikor nem értelemmel imádkoztam, hanem nyelveken, és csak ültem, igen, ültem, és imádkoztam nyelveken, fél órát, egy órát, két órát, és milyen érdekes, közben letisztult a szívem. És kezdtem föltenni a kérdést magamban, szükségem van erre a dologra, amit annyira akarok, vagy csak én akarom? Vagy tényleg szükségem van rá? Nem is tudom, de már letisztul az ember szíve. Már az ember bekerül Isten jelenlétébe. Már az ember egy pont után ki tudja mondani, hogy Uram, bármit is mondasz ezzel a helyzettel kapcsolatban, én téged foglak követni. És nagyon sokszor akkor kapod meg az igét Istentől, hogy na most végre oda tudom neked adni. Mert látom, hogy engem szeretsz. Nem azt a dolgot szereted, hanem engem. Nem a gyógyulás szeretet, hanem a gyógyítót szereted. Nem a szabadulás szeretet, hanem a szabadítót szereted. Nem a minden értelmet felülmúló gazdagságot szereted, hanem azt az Istent, aki meg tudja adni neked ezt a gazdagságot is, ha erre szükséged van. Nem az ajándékot szereted, hanem az ajándékozót. Nem a leendő házastársadat akarod bálványozni, hanem az Istent szereted, aki meg tudja adni neked azt a házastársat, vagy bármit mondhatnék. És nagyon sokszor Isten engem személy szerint, az én személyes életemben el tudom mondani, engem Isten sokszor eljuttatott ide. Hogy ki kellett mondanom azt, hogy bárhogy is lesz, téged foglak követni. És persze, ezt én most is ki tudom mondani. Ja, igen ám, kimondom, csak hogy minél hamarabb legyen már vége. Csak hogy Isten ismeri a szívedet. És más dolog, amikor te mondasz ki valamit, meg más, amikor a szíved mondja ki. Olyan igazán, olyan őszintén, olyan tiszta szívből öntöd ki a szívedet, és végre ki tudod mondani olyan szívből, mélyről. Bárhogy is lesz, Uram. Bárhogy is lesz. Megadod, nem adod meg. Téged foglak követni. És akkor jön az Úr, és azt mondja, na, tessék, itt van. Igen, igen. Tessék, itt van. És most jó néhányan, hadd mondjam ki őszintén, és tisztán, becsülettel, jó néhányan azért nem kaptatok meg még dolgokat, amit Isten meg akar adni egyébként, meg akar adni, mert nem jutottatok el ide, mert nem jutottatok el ide. El kell ide jutni. És a másik dolog, ezt az igét már nem olvassuk fel, ez a kettő királyokban van, rögtön az első fejezet. Illésről olvasunk, jöttek hozzá, azonnal gyere le, stb. És fönn volt a hegyen, és onnan szólt le, hogy hát, ha Isten embere vagyok, akkor jöjjön le tűz. És úgy lazán 350 embernek annyi lett. Ez már a helyreállított Illés volt, aki fönn volt a hegyen. És tudjátok, a proféták nem csak a barlangban vannak, hanem fönn vannak a hegyen. És ezt a korszakot, amiben vagy, ezt a nehéz korszakot föntről kell nézned. Nem így lentről fölfelé, hanem föntről lefelé. És úgy tudod ezt a korszakot föntről lenézni, hogy fölmész a hegyre. Fölmész a hegyre. És amikor fönt vagy a hegyen, és Isten ihlet, hogy na most mondd ki, hogy jöjjön tűz, vagy mit tudom, hogy mi történj, autó, állj elő, vagy akármi, meg lesz. Meg lesz. Mert a hit az nem egy ilyen feltuningolt valami. A hit az nem szellemi alapelveknek a bebiflázása és ilyen mantraszerű alkalmazása. Nem. A hit az kapcsolat. A hit az kapcsolat. A hit az Isten jelenléte. A hit az Isten mennyei valósága. A hit az Isten szentsége. Ha ezt megérted, akkor tulajdonképpen Klaudia is erről beszélt egyébként. Erről beszélt, hogy így jön ki, az így jön elő, az igazi hit. Ez egy folyamat, a lelkedet helyreállítani, és benne maradni ebben, Ez egy folyamat. És még ebben az életben jó néhányszor ki fogunk kerülni ebből, mert érintenek minket események. És jó néhányszor vissza kell mennünk az Isten hegyére. Lesznek még ilyenek. De adja az Úr, hogy minél kevesebb ilyen legyen, mert ez a célja Istennek. Hogy minél kevesebb legyen, és aztán a végén ne legyen ilyen, hanem fönt legyünk a hegyen. És Illés a végén fönt volt a hegyen. Van, amikor egy folyamat, 40 nap, igen, egy folyamat, mire a lelkünk visszaáll, mire visszamegyünk, mire fölemelkedünk a mennybe. De vissza kell mennünk. Mert csak a mennyei valóságból tudjuk túlélni, és győztesen túlélni azt, ami éppen van. És tudjátok, ma, ahogy dicsőítettünk, a végigvonult előttem a zsidókhoz írt levél 11. fejezete, hogy a hit által ezt és ezt tették, és amikor az az ige jutott eszembe, hogy hit által, hogy asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottaikat, és akkor így a gondolatomban átfutott, hogy és vakok visszanyerték látásukat. És feltettem azt a kérdést magamnak, hogy vajon nekem nem ez lesz-e a következő nagy kihívásom az életben, hogy Istentől egy egyszer s mindenkorra szóló választ megtaláljak erre a kérdésre. Mert el tudom neked mondani, ó, én hiszek a gyógyulásba, és tényleg el tudom neked mondani, hiszek a gyógyulásba, sőt, meg is gyógyultam olyan betegségben, amivel kórházba kellett volna kerülnöm 8 évvel ezelőtt, meg is gyógyultam, tehát tudom, milyen az meggyógyulni, sőt, imádkoztam emberért, ez nagyon, nagy, nagyon komoly élmény volt, hogy imádkoztam pár évvel ezelőtt egy emberért, és valóságos betegségből meggyógyult. Tehát tudom, milyen meggyógyulni, és ha lehet így mondani, tudom, milyen meggyógyítani. Nem sokszor tudom, de volt ilyen élményem, és el kell mondanom neked, hogy nem akármilyen élmény volt. De egészen más az, amikor Isten mondja meg nekem, hogy mi az ő véleménye arról az állapotról, amiben benne vagyok. Vagy lehet, hogy nem mondja meg, hanem átemeli a tekintetemet a következő korszakra. Mindegy, bármi is legyen, csak Isten csinálja, ez a lényeg, érted? Tőlem a piros autókról is beszélhet nekem Isten, csak Isten mondja, ez a lényeg. Nem is azt mond, és tudod, nem az a lényeg, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja. Hallod ezt? Nem az a lényeg, hogy mit mond, mert az, hogy meggyógyulhatsz, azt elmondhatja bárki más, vagy az ördög is mondhatja. Nem az a lényeg, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja, ki mondja. És Istenem, mondjál bármit, csak te legyél. Csak te mondjad. Álljunk fel és imádkozzunk. Ez a lényeg, értitek? Ez a lényeg, hogy figyeljetek, Isten a lényeg. Krisztus a lényeg. Annyi minden el akarja vonni a figyelmünket őróla. Jogos szükségek is el akarják. Olyan szükségek, amire Isten is azt mondja, hogy jogos. Tehát nem azt fogja mondani Isten, hogy nem hallgatom meg az imádat. Ő is azt fogja neked mondani, egy jogos szükség. Csak nem akarja, hogy elvonja a figyelmedet őróla. Mert Isten féltékeny Isten. Ő nem osztozik. Ő csak azt akarja, csak őt szeresd. Nem osztozik, hogy hát engem is egy kicsit, meg a gyógyulást is egy picit, vagy a mit tudom én, mit egy picit. Csak engem, azt mondja Isten, csak engem, és sokszor itt szúrjuk el. Sokszor itt szúrjuk el, higgyétek. Higgyétek el. Mennyei atyám, én hálát adok neked, imádkozzatok ti is nyelvekkel, jó? Mennyei atyám, én hálát adok az én testvéreimért. Köszönöm neked a te csodálatos kegyelmedet, szeretetedet, jóságodat. Hálát adok ezért az üzenetért, és hiszem, hogy ez az üzenet, ez tőled van, Uram. Köszönöm, hogy most jó néhány embernek a lelkét konkrétan és valóságosan megérintetted, Uram. Imádkozom most ezekért az emberekért, hogy segítsd őket, hogy elinduljanak Isten hegye felé. Hogy elinduljanak a hegy felé, és fölmenjenek a hegyre, és ott várják meg, amíg te szólsz. Ne élményeket várjanak, hanem azt, amíg te szólsz, Uram. Imádkozom az összetört lelkekért, Uram, hogy ezek a lelkek legyenek helyreállítva. Köszönöm, Uram, hogy most azt mondod, hogy megbocsátottál azoknak az embereknek is, akik esetleg engedetlenségük miatt botlottak el, buktak el valamiben. Te megbocsátottál, és azt mondod ezeknek az embereknek, hogy kelj föl, és járj, és eredj el, és ne vétkezz többet. Hálát adok neked ezért, Uram. Köszönöm neked a te csodálatos jelenlétedet. Köszönöm neked, hogy valóban Isten jelenlétében kell élnünk az életünket, Uram. És valóban ebből a mennyei valóságból kell szólnunk, cselekednünk, és valóban, amíg ebben a mennyei valóságban vagyunk, addig jön a gondviselés. És köszönöm azt is, hogyha mégis valami kibuktat minket ebből az állapotból, kibuktat minket ebből a csodálatos mennyei állapotból, és már nem látunk téged magunk előtt, akkor van lehetőségünk a helyreállásra. Elmehetünk Isten hegyéhez, és ez nem gyávaság visszamenni Isten hegyéhez, és fölmenni és elrejtőzni a te jelenlétedben, nem van, amikor ez szükségszerű, nagyon bölcs dolog, mert helyre kell állni a lelkünknek. És köszönöm, hogy ott a pogácsa és a víz, az Isten igéje és a Szent Szellem, a Szent Szellemnek az a jelenléte, amely munkálkodik a bensőnkben, és az ige, amely munkál bennünk, munkálódik bennünk, és munkálja bennünk a te jellemedet, Uram. És köszönöm neked, hogy ezek által visszatudunk menni a mennyei valóságba, föl a hegyre, Isten hegyére, ahol a prófétáknak lennie kell, ahol ebben a korszakban lennünk kell, és erről a hegyről egészen más nézőpontból, egészen más kontextusban látjuk, szemléljük a helyzetünket, Uram. Hálát adok neked. És köszönöm, hogy ahogy Illést is átemelted a következő korszakba, bár nem ő kente fel, mégsem ezeket az embereket, de már a szellemét átemelted a következő korszakba. Ugyanúgy lehet, hogy mi sem érünk meg még bizonyos dolgokat, de mégis a szellemünket már átemeled mindig egy következő dicsőséges korszakba. Hálát adok neked ezért, Atyám. Magasztallak téged ezért, Istenem. Dicsőség neked, Uram. Ezt kérem a testvéreimnek az életére is. A Jézus nevében. Amen.